Az Urfi akkor jött fel a forrástól, frissen mosdva, vizesen. A küszöbön búcsúzott az apjától. Meddig marad még fönt, apám? Hát, vár csak 3-4 napig. Te? Nem tudom. Hát, szervusz. Kezit csókolom. Aztán hallani lehetett, amint az úr hátra szólt Dumitrúnak, és elindultak. Reggelizés közben az Urfi elmesélte a tegnapi dolgot a prepegyitokkal. Később bejött Iván, és másra terelődött a szó. Aztán Iván is elment, kint füttyentett a kutyáinak, és elindult velük le a cibai szállásra. Nem sokára rá az Urfi is fogta a puskáját, vállára lökte, és fejébe nyomta a kalapot. Nem megyek már messze, mondta, késő van. Átnézek a Pávelbe, az a 14-es, tudod? Az asszony egyedül maradt. Végzett a gyermekkel, majd a többi dologgal is, de valahogy nem ment minden úgy, mint kellett volna. Mintha valami furcsa, idegen szálka fúródott volna a gondolatai közé. Minduntalan arra kellett gondoljon, amit a reggel hallott. Azokra az emberekre ott a Wurfun. És valami kellemetlen érzés járt ezekkel a gondolatokkal. Hiába próbálta elűzni őket, elfoglalta magát egyébbel, igyekezett erre vagy arra gondolni, hiába. Az a Wurfubeli 8 ember folytonosan visszatért a gondolatai közé, és velük együtt az a kellemetlen, nyomasztó érzés is, amely olyan volt majdnem, mint valami gonosz előérzet. Megijedt. Éreznék újra valamit, gondolta. Jön valami rossz. Félt. Szerencsére hamar dél lett, és az Urfi visszajött. Nem látott semmit, nem bőgött a Pávelben a 14-es. Délután átvegyek a Szesztén a túlsó gerincére, mondta. Ott folyton folyvást bőg egy jóhangú vénbika. Meg kell néznem. Evett, pihent egy keveset, aztán elment megint. Az asszonyt újra elfogta a félelem. Érzek valamit. Forgott, küszködött benne a gondolat, mint ahogy egy befúródott szálka körül küszködik a meggyűlő vér. Érzek valamit, és az, amit érzek, nem jó. Csak immelámmal dolgozott, és időnként minden ok nélkül az ajtóhoz ment, és kilesett a tisztásra, mintha várt volna valakit. Szélcsendes, langyos délután volt. Könnyű kékes párák lebegtek az erdőkön, és a legelő állatok kolompja tisztán és messzire hallatszott. Nem is csodálkozott el, amikor egyszerre csak 2 embert látott meg lassan lefele jönni a tisztáson. Csak a szíve szorult el egy kicsit, mintha valami súlyos és fenyegető veszedelem árnyéka vetődött volna rá. Az embereken olyan gúnya volt, mint a havasi pásztorokon. Vállukra vetve hosszú, térden alul érő szumán, széles karimájú kerek, fekete kalap, balta és átalvető. Lassan jöttek a ház felé. Az asszony az ajtóban állt és várta őket. Az egyiket már messziről megismerte, Mihály volt a sepphelyes arcú. A másik egy magas, szőke és kékszemű ember. Egészen különös volt. A világos kék szemével, lenszőke hajával, magos fehér homlokával és egyenes tartásával ott a másik mellett, aki begörbet vállal, sunyin pislogba jött mellettes, bozontos szőrei közül szinte messzire világított a sepphely. Jöttek és megálltak a küszöb előtt. Adj Isten, asszony! Adjon Isten! Itthon van az urad? Nincs. A magas, kékszemű ember beszélt, a másik állt mellette csontosan, sötéten és sunyin pislogott maga köré. Szinte zavartnak látszott az arc kifejezése, ahogy a házra és az asszonyra bámult. Hova ment? az erdőbe. Mi a mestersége? Vadász. Aha. Az uraságot szolgáljátok, mi? Őt. Na, hadd lássuk. Mi van bent? Félreállt előlük, s azok bejöttek a házba. Körülnéztek. A szőke kíváncsian a másik zavartan és döbbent csodálkozással. Szépen éltek, látom, mondotta a szőke elismeréssel. Van mindenetek. Maguknak tán nincsen? Kérdezte kissé élesen az asszony. Az ránézett, egy pillanatig nézte elgondolkozva. Nincsen, felelte, és a hangjában szomorúság volt. Aztán hirtelen fölkapta a fejét, és kihívóan kérdezte. Tudod, hogy kicsodák vagyunk? Tudom, felelte az asszony egyszerűen. Há? Lepődött meg a szőke. Prepegyitok. Egy pillanatig némán néztek egymás szemébe, a sepphelyes morgott valamit. Elsőnek az ember fordított el a fejét zavartan, hát ha tudod, akkor adj ennünk. Azzal esetlenül az asztalhoz ment, és leült. Átalvetőjét lecsúsztatta maga mellé a földre, rátette a baltát, lelökte válláról a szumát, és a szumán alól egy rövidcsövű puska került elő. Azt az asztalhoz támasztotta. Az asszony még mindig ott állt, mozdulattanul. Valami furcsát érzett. Annak az embernek a szemében volt ez a valami, mint ha már látta volna egyszer azokat a szemeket, de hol, hol, mikor? Na, tán nincs mit adj, horkant föl az ember az asztalnál. Bandilla nem kér kétszer. Nem ismered még a nevemet? Mozog, mozog, förmett rá a sebhelyes is gorombán. Ne várd, hogy a baltonyéllel tanítsalak tisztességre, ringyó. Hallgass, szólt rá Bandilla az asztal mellől. Ülj le! Majdod valamit, ha van esze. A sebhelyes még morgott a fogai közt valami káromkodást, és leült. Ő is letette az átalvetőt és a szumánt, nála nem volt puska. Az asszony lassan megmozdult, tányérokat vett elő a polcról, és ételt eléjük tette. Az emberek enni kezdtek. A sebhelyes néha fölnézett az asszonyra, homloka ráncos volt, látszott, hogy nagyon gondolkozik valamin, és amikor befejezte az evést, hátradőlt a székén. Te! Te asszony! Láttalak már téged valahol! Vállatont maga kell tudja. Az ember megcsóválta a fejét. Vigye el az ördög, de nem értem. Már ott fönt a plájon kezdődött, már ott tudtam, hogy erre kell jönni, és itt lesz egy tisztás, és azon egy ház. Hívj el az ördög, pedig nem emlékszem, hogy valaha is jártam volna erre. Talán gyerekkorában csak elfelejtette, mondta az asszony vidám gúnnyal. Lehet. Aztán, mikor megláttam a házat, vigye el az ördög, úgy lesz, ahogy mondott, talán gyerekkoromban, de nem emlékszem, na, csak mintha vigye el az ördög. Na, mióta laktok itt? Egy éve. Egy éve. És azelőtt ki lakott itt? Senki. Senki? Hát hogy? Üresen állt a ház. Tavaly épült a ház. És azelőtt? Azelőtt nem volt itt ház. Az ember bambán mered rá. Biztos ez, te asszony? Hát biztos hát, nevetett az asszony. Én csak tudom. Vigye el az ördög, hogy elvigye. A bölcsőben fölsírt egy gyerek. A két ember egyszerre nézett oda. Gyermek is van? Kérdezte Bandilla. Az asszony a bölcsőhöz ment, és fölvette a gyermeket, az elhallgatott. Kis rózsaszínű fogatlan szájával csámcsogni kezdett. Az asszony kigomolta az ingét, és hátraült a padra. Bandila rákönyökölt az asztalra, és lehajtott fejjel maga elé bámult. A másik fölkelt, és nézelődni kezdett a szobában. Sok mindenetek van, te! Sok mindenetek! Abban a ládában mit tartasz, he? Bandila hirtelen fölállt, durván szólt rá a másikra. Ne háborgassad, te barom! Hát nem látod, hogy szoptat? Nyakába akasztotta a puskát, ráborította a szumánt, vállára emelte az átalvetőt. A másik morgott valamit, és szedelőzközni kezdett ő is. Nem vagytok nagyon szegények? Fordult Bandila az asszony felé. Nem, hát. Azok a juhok ott kint, meg a tehén. Van még egyebetek is? Ojé, de még mennyi? Na, micsoda? Micsoda? Hát az erdők, meg a hegyek, meg a levegő, meg a sok patak és a sok virág. Aztán nézzen csak oda ki. Ami napfényt lát, az mind a miénk, meg a kék ég. Hát mit mondjak még? Bandila elgondolkozva nézett az asszonyra, hogy ott ült a padon egészséges barna mellét odatartva a gyermeknek, aztán sóhajtott. Ah, ne mondj semmit. Isten megáldjon, asszony. Köszönjük a szíves látást. Isten megáldja. Megindult az ajtó felé. A másik még mohó szemekkel körülvizslatott a szobán. Te, mi van azokban az üvegekben? Tán nem pálinka, he? Gyere, mordult rá Bandilla az ajtóból. Hosszúsan rántotta helyére az átalvetőt, az ajtó felé menet megnézte még jól az asszonyt. Vigyen el az ördög, te csak tudnám, hogy hol láttalak már. Az asszony nyílt, egyenes tekintettel ránézett a sepphelyes emberre, és röviden halkan csak ennyit mondott. Szőrfülűnél, Mihály! Az ember megrántult, és elfeketedett az ijegységtől. Mi, mit mondasz? Dadogta riadtan. Az asszony csak nézte nyugodtan, hidegen. Emlékszel a tűzre, Mihály? Az ujjad nyoma ott maradt a torkán. Csak egy hördülés jött ki. Az ember torkán kezét a szeme elé kapta, mint a kísérteted akarna elkergetni. Kint fölcsattant Bandila hangja. Mihály, az Isten itt a bitang fejednek! Ha kezet vetsz valamire, beverem a fejedet, gyere ki onnan! Az ember az ajtó felé lódult, és szinte keresztül esett a küszöben. Félig nyitott száján, kidüllett szemein babonás rettegés ült. Még a küszöbről is visszanézett az asszonyra. Aztán szinte rohant fölfele a tisztáson, alig tudott lépést tartani vele a másik. Mikor az Urfi este hazajött, az asszony ott ült a padon és maga elé bámult. Szinte fölriadt, amikor nyílott az ajtó. Aztán az asztalra tette a vacsorát, megvetette az ágyat, egy szót sem szólt arról, ami történt. Vacsora után az Urfi megitta a borát, aztán rágyújtott egy szivarra, s amíg azt tartott, elmondta, hogy mit látott a Szesztinában, hol bőgött a bika, milyen volt, merre ment, és hogy vadonatúj disznótúrásokat is talált, és egy hiúznyomot, szép nagy hiúznyomot fönt a túlsó gerincem. Az asszony szótlanul hallgatta a beszédet, tett vetközben, elrendezte az edényt minden. Később az Urfi fölállt, az ajtóhoz ment és kinyitotta. Az őszi éjszaka hűvös sötétje omlott be az ajtón, fekete párák között valahol nagyon magosan néhány elárvult csillag iparkodott. Sötét van, mint a medve torkában, morogta az Urfi. Már későn kél a hold. A csöndön át fölhallatszott a forrás csorgójának elvesző vergődése. Valahol messze bőgött egy bika, olyan volt a hangja, mintha valaki nyögött volna a föld alatt. A Pavelben bőg hallgatózott az Úrfi, vagy a Benedek gerincén. Csak ez az egy. Eltelt az idő. Aztán becsukta az ajtót. Eltelt az idő, mondotta még egyszer, és sóhajtotta. A kialudt szivar véget a kemence elé dobta, és nyújtózott. Gyere! Mondta az asszonynak, és megindult a belső szoba felé. Az ajtót nyitva hagyta. Hallatszott, ahogy lerúgta lábáról a nehéz bakancsokat, és egy idő múlva megrecsent az ágy. Nuca! Nem jössz! Az asszony ott állt mozdulattanul a lámpa alatt, és lehajtott fejjel a padlót nézte. A padlón éppen a lámpa alatt egy nagy kerek árnyék sötétedett. Milyen furcsa, gondolta. Éppen a lámpa alatt. De keze már öntudatlan mozdulattal eloldotta hátul a kötény madzagját, és a kötény halk suhogással lehullott a földre. Sóhajtott, fölemelte a fejét, és belenézett a lámpába. A másik szobából durcással jött át a hang. Nóca, hát mit csinálsz annyit? Az asszony elmosolyodott, de valami sápadt, szomorkás mosoly volt ez. Aztán elfújta a lámpát. Azon az éjszakán valami történt a világgal. Este még rendesen lenyugodott a nap, nem volt vele semmi baj. Talán egy árnyalattal vörösebb volt, mint máskor. Ennyi volt az egész. De ezt is csak az olyan emberek láthatták meg, mint Vénység, a Dószul Fulgerújon, vagy mint Birtalan lent a Cibában, akik már sok mindent láttak, és egy idő óta azt is meglátják, ami láthatatlan. De reggel a szürkület nem akart megnyílni. A köd hozzá tapadt a földhöz, a fákhoz, és nem mozdult. Vékony szálú, sovány kis eső kaparázta a zsindejtetőt, a füst lecsapódott a ház köré, és visszatért a nyitott ajtón keresztül. Keserű lett a levegő odakint. Vizes tapintású és szürke, kocsonyás, majdnem, mint a megvénült gomba. A fák görbék és rosszkedvűek, a tisztás kietlen és üres. És kereken az egész erdő érezni lehetett csupa üres, tisztás, kopasz, gerinc és ködöt ásító üver. Sehol egy mozdulás. Őz, szarvas vagy medve, mintha nem is élnének állatok a földön, csak a vaddisznó az motoz még ilyenkor valahol bent a bükkerdő homályában, gondteltem bögdösi orrával az esőszagú földet, és tűnődve elbámul a fák közé, mintha valaminek a nyomát keresni, ami tegnap még itt volt, és ma már nincsen sehol. Az Úrfi kiállt a ház küszöbére, és nem volt kedve semmihez. Csak nézte az esőt, a vékony szürke szálakat, ahogy alálógtak az égből. Csak nézte a tisztást, mint egy nagy, nyitott, fogatlan szájat, és érezte az unalom rosszagát szétáradni belőle a világra. Csak állt és hallgatta az eső szőrös ujjait kaparászni az erdőn, és érezte, hogy valaminek vége van. Az asszony halkan jött-ment mögötte a házba, néha fölsírt a gyermek, zörgött egy edény. Olyan unalmas, szegény szagú zajok voltak ezek is. Valami elmúlt, igen. A bikák nem bőgnek többé, elhúzódtak a medvék is a sűrűségekbe. Valami elmúlt. Egy ideig áldogált ott az ajtófélfának támaszkodva, aztán bement a belső szobába, és levetette magát az ágyra. Az asszony tüzet vitt be, aztán halkan betette maga mögött az ajtót. Beült a kemence sarkába, és kinézett a nyitott ajtón, milyen hamar elmúlik minden, gondolta. Minden, ami szép. Nézte az esőt, és tudta, hogy valaminek vége van. Valami befejeződött, de még nem kezdődött el, helyette valami más. Ismerte ezt. Amikor az ősz elmúlik, és a tél várat még magára. A színpompás ragyogás elfakul, és nem jön helyette semmi. A hó még csak készülőben van, valahol a hegyek mögött, és még meg sem született a szél, amelyik előzi majd az ősz lompos kísérteteit, elsöpri a sok visszamaradt kacatot, lomot, hulladékot, és a savanyú ködök helyére erős és szikrázó tiszta levegőt áraszt az erdőkre. Ilyen az, igen. Amikor az ősz egy éjszaka váratlanul meghal, és szétbomló hullája temetetlenül hever a havason. Sóhajtott. Betette az ajtót, és fenyőhasábokat vetett a tűzre, hogy pattogva szökjék magosra alánk. Tudta már, hogy ilyenkor ez az egyetlen, amit tehet az ember. Nagy tüzet gyújt, leheveredik eléje a csergepokrócra, és aludni próbál. Vagy emlékezni a nyárra, meg arra, ami szép volt. Az Urfi egy álló napon át nem mozdult a házból. Másnap nem bírta már. Vállára akasztotta a puskát, és kiment az esőbe. De idegen volt az erdő, és barátságtalan. A fák csöpögtek, a föld náthásan szortyogott a lépés alatt. Fák derekán fölé lettek a lappangó mohák, megteltek vízzel, nyálkásak lettek, mint a rothadt szivacs, és hozzákötözték a ködöt a fákhoz. És az ég is, az is egyszínű volt és mozdulatlan. Hasával a fákat súrolta. Érezni lehetett, ahogy nyomta őket, görbítette a koronájukat. Keserű ködöket préselt belőlük, a bükkök megszürkültek, a nyírfa sápadtal lehorgasztotta a fejét, és engedelmesen, szó nélkül meghalt. A fenyők illatos zöld vére alászállt valahova a gyökerek penészes mélységeibe, és a vértelenül maradt fák szürkék lettek és komorak. Csüggett ágaikon úgy lógtak a csapzott zuzmó rongyok, mint elnyűtt szafatjai hajdani ünnepes lobogóknak. És csöpögött, csöpögött az eső, csöpögött, csöpögött a fákról a víz, sehol egy mozdulat, sehol egy madár, egy állat. Csak egy-egy sárga csíkos fekete szalamandra ült itt-ott a korhadás szagú ázott tönkökön, és világtalan szemével belebámult a szomorú világba. Mintha tegnapi virágok illatát kereste volna az ázott szellőben, mely lumposan és hasoncsúszva kullogott át üverből üverbe, és keserű ködgubancokat cipelt a hátán. Késő délután kerekedett vissza a házhoz. Ázott volt, kalapjáról, ruhájáról csöpögött a víz, cipője szortyogott. Rosszkedően ült a tűz mellett, és keveset beszélt. Másnap már nem is ment ki, csak a kemence mellől nézte az esőt. Ingerült volt, ha szóltak hozzá. Ha sírt a gyermek, a tányér nem volt elég tiszta, a bornak ecet szaga volt, nem ízlett az étel sem, a szoba sarkaiban szemetet talált is, a mennyezeten pókhálót, Az asszony néma engedelmességgel tetvet körülötte. Néha tréfált is, kacagott. De erőltetett volt a tréfa, és hamisan csengett
a kacagás.
A tisztáson megszürkült a fű, a tehén nem legelt, csak át szomorúan a fák alatt és behunyt szemmel kérődzött jó illatú emlékeken. Megcsapant a teje is. Szénára kellett fogni. Este fele már nem lelte az úrfi a helyét, jött, ment, többször is kiállt az ajtóba, s nézett lefele, amerre a szürkére taposott ösvény kanyargott le a bükkök közé. Jöhetne Iván, morogt a fene, egye meg a dolgát. Az asszony hallotta ezt, és még szomorúbb lett. Negyedik nap reggelén aztán megérkezett Iván, lovat is hozott magával. Az úr üzent Gyerkóhoz, jelentette, hogy menjen le az úrfi, mert vendégek jönnek disznajóra. Az úrfi egészen fölfrissült ettől az üzenettől. Serényen szedte össze a holmiát, Iván kiment, hogy ellássa a lovat. Az úrfi átszólt a belső szobából, Nuca, Nuca, gyere csak! Az asszony engedelmesen emelkedett föl a kemence mellől, lassú fáradt járással átment a másik szobába, ott megállt. Tessék! Az úrfi ruhákat gyömöszölt a bőrzsákba, fölnézett és meglátta az asszony sápadt, szomorú arcát. Ne búsulj, mondta, majd lehull a hó, visszajövök megint. Medvére! Ott az iszticsóban azt a nagyot meg kell, hogy találjam, akkor hamarosan megjön a hó. Ne búsulj, ne búsulj. Nem búsulok. Mosolyodott el az asszony, és a szeme megtelt könnyel. Az úrfi fölegyenesedett a zsák mellől, és magához húzta az asszonyt. Megcsókolta, de hűvös volt a csók, ködéze volt. Szél surrant be közéjük a gerendák hasadékaiból, és az eső kapart a zsindelyeken, az asszony nem viszonozta a csókot, szája engedelmes volt, de zárt és hűvös. Az úrfi elengedte. Még összeírjuk, hogy mire van szükséged télire, mondta, és papírost vett elő meg ceruzát. Egyszerre olyan tárgyilagos volt minden. Az eső hangja kint, és a szavak, ahogy estek ruháról, élelemről, téli gondokról. Az asszony sóhajtott. Tarisznyáljak valamit? Nem, nem kell. Dehogy. Kiment. Kinyitotta a külső ajtót, és megállt a küszöbön. A tisztáson át ködnyájat terelt a szél, ázott fák szaga csöpögött a levegőből. A fal mellől dideregve kelt föl a kutya, és halk panaszos nyöszörgéssel állt meg előtte, lehajolt hozzá, és megsimogatta ázott szőrét, a szája suttogott valamit, de a kutya nem értette meg. Ki ismeri a szelek titkát fönt a havason? Ki ismeri azt? Ki ismeri azokat az eldugott katlanokat, melyekben meghúzódnak ilyenkor őszteltével az eső nyírkos subája alatt, sziklák üregeiben ázott fatörzsekhez lapulva? Ki ismeri vajon? Az ember azt hiszi, hogy már vége van a világnak. Lassan elhervad minden élet, és lehull, mint csapzott fákról a levél. Kialusznak a fények, és a színek. Nap-nap után tömöttődik a szürkeség, a felhők egyre súlyosabbak lesznek, és az ember azt hiszi, hogy vége van a világnak. Aztán egyszerre előbújnak a szelek. Ki tudja honnan? Ki tudja, melyik katlanban lapultak addig, melyik szikla alatt tűrték a ködöt és az esőt, hogy áztassa őket. Aztán egyszerre csak előbújnak. De mások már. Ó, hát milyen mások. Egy este jönnek elő, vagy amikor már éjszaka van. nem is lehet tudni honnan s mikor. Egyszerre csak fütyülni kezd a padlás, és az ember felül a sötétben és figyel, és egyszerre csak meghallja a pláj fenyői csuhogni, akármilyen messzire legyenek is a háztól, akkor már tudni lehet, ők azok a szelek. Néhány pillanat, és ropognak a bükkök. Nyögnek, sóhajtanak. A patak fölvonyít, az üverek fokokat csikorgatják, recsennek a ház eresztékei, a kályhában megbolondul a tűz, hideg pengék hasítanak át a gerendák között, csak gondosan tömködött mohát befújják a szoba közepébe. Az ember érzi, hogy odakint valami felszabadult. Felszabadult, és most nyargal a hegyeken keresztül, szálfákat dönt és üvereket ríkat, megfésüli a fenyvesek ázott gyapját, és ostorral veri ki a ködöket az erdő katlanaiból. Zúsú! Üvölt recsek kereken az éjszaka. Nem tehet egyebet az ember, fölkél, megrakja a tüzet, és gondol rá, hogy legyen reggelig fa bent elég. Ha közben kinéz, a vaksötétben is láthatja, hogy a megriadt felhőkoloncok továbbvágtatnak az égen. Itt-ott fölvillan egy-egy csillag, csak úgy pillanatra, ahogy a szél fekete szíjos toronyomán fölhasad néhol a fellegek gyűrött köpenye. Valami új, friss szag is van már a levegőben. A fagy szaga ilyenkor. Az ember visszahúzódik a házba, az ajtót gondosan betesz, hogy ne tudja kivágni a szél. Megigazítja az ablakokat is, aztán megrakja jól a tüzet, hanyat fekszik az ágyon, magára húzza a csergepokrócot, és hallgatja az erdőt, ahogy nyögve beszámol életéről a szélnek. És arra gondol, milyen jó, hogy tető van a feje fölött. Milyen jó, hogy fenyő rönkökből falat rakott maga köré. Milyen jó, hogy kályha van, és a kályhában tűz és ágy, száraz fekhely, meleg, jó, csergepokróc, milyen jó mindez, és milyen nagy dolog. És az ember elalszik nyugodtan, szépen, megelégedetten. Reggel hidegre ébred, friss dér szaga van a háznak. Tűzgyújtás után, amikor kinéz, fehér a hajnal terítője odakint a gyepen, ködnek nyoma sincs. A föld kopog. A fák kemények, mozdulatlanok. Élesen, csengés, tisztán minden hang odakint. A fejsze hangja, a vödöré, az ajtó csikorgása, minden. A forrás vize szinte peng, mint az acél. Aztán az ember meglátja az eget. Hely, milyen magas, széles, tág, levegős. Előbb csak gyöngyszürke, aztán keletről sárgulni kezd, nyugatról megkékül, és zöldes kék lesz a végén. Majd a nap kiül a kelemenre, a régen látott nap, és ettől egyszerre megmozdul minden. Ágak hegyén megolvadnak a csöppek. A fű sercegve fejti le magáról a dér merev rabruháját. Fák alatt a föld szortyogni kezd a sok náthás levéltől. Aztán a ház fölött átszáll az első madár. Holló. Magosan száll, magosan súgnak a szárnyai, és hallani lehet tisztán kró, kró szólal meg, és a hangja végig hull az erdők fölött, mintha valami titokzatos, ébresztő óra ütne. Egy harkály visítva fölrepül a legmagasabb fenyő csúcsára, és onnan néz körül. Milyen az új világ? Milyen? A szálasban megmoccannak az őzek, és lassan kihúzódnak a napos helyekre. Szürke bundájukról is játékos párák szállanak elő, fehérek, könnyűek. Előbúvik fenyves rejtekéből a medve, mogorva kedvét dércsipte szedresek naposán teríti. Verőfényeken csornába verődik a szarvas, és még a vaddisznó is jókedvűen indul a makkosok felé. Hát ilyen ez. Ilyen. Amikor a szél előkerül végre, és rendet teszen az erdőkön. Kegyetlen és hideg rendet, de csillogóan tisztát. Ködnek, mohoszagú nyírkos homálynak, pusztulnia kell akárcsak a megmaradt virágoknak. Az ősz utolsó emlékeit is kisöprik a szelek. Mert most már valami egészen új kezdődik, ezt mindenki tudja. A fák, az állatok, a sziklák, minden valami egészen új. A tél. Déltájban még fölmelegszik kissé a levegő. A föld szortyog, a füvek vizesen tapadnak egymásra. A fák ujjahegyén csöppek csillognak. És párálni kezd megint a föld. Üverek mélyéből, sziklák alól, az észkasok páfrányos katlanaiból könnyű fehér kísértetek szaladnak össze, megnőnek, összegomolyognak, s mire a nap nyugodni indul, már elleptek újra néhány üvert, sötét bükfaszálast, mohás sziklavölgyet. A szürkület úgy lopódzik elő, hogy azt hinné az ember, újra esni kezd. Mély nyúló szürkeség lepi az eget, a fákat, mindent, később permetez is valami, köd vagy eső, hát nem lehet tudni biztosan. Aztán éjjel csak meghallja az ember újra a szeleket. Így megy ez. Napokig folyik a küzdelem a párák és a szelek között. Játéknak látszik, pedig halálosan komoly. Szívós és elkeseredett mérkőzés ez. Napokig, néha hetekig tartó harc. Végül is a szelek győznek. Nem lehet másként. Ez a törvény. A ködök belátják, hogy mindennek vége van. Magasabbra emelkednek színük, estére elsötétedik, haragos kék lesz. Lent a patakokban csönd van olyankor, ág se mozdul. De fönt a gerincen suhognak a fenyők, szél járja a plájt, északi szél. Akkor már tudni lehet, hogy havazás jön, ott van a szaga a levegőben. Az ősz a gerincekre húzódik, a szarvas megkeresi a sűrű fenyveseket, vackot ás magának nagyágú bükfatövében a vatkan, és a medve behúzódik egy szikla alá. A hiúz fölkeresi rejtett oduját, még a mókusok is tudják, hogy mi jön, mert törvény ez és rend, a dolgok rendje. Azon az éjszakán olyan csönd van, mint soha máskor, csak a szelet lehet hallani néha, fönt, magasan a pláj fenyői közt. Ha az ember kiáll az ajtóba, érzi, hogy új szaga van a sötétségnek. Hószaga, és kis hideg, puha szemcséket érez az arcára hullani. Azon az éjszakán mélyen, puhán és békésen alusztak a fák, és reggelre fehér takaró borítja a havast. Abban az esztendőben, ott fönt a komárnyikon elég hosszasan váratott magára a hó. Csak eső és eső, köd és köd. Aztán egy éjszaka megjött a szél, és az asszony tudta, hogy már nem tarthat soká. Közben beteg lett a gyermek. Vörös volt a kis arca a láztól, nehezen hörgött. Kellett volna valaki, akinek már több gyermekkel volt baja. Az asszony ott fönt a komárnyikon tanácstalanul várt két napig, aztán nem tehetett mást, elindult a gyermekkel Ferencékhez. Vad, szeles nap volt, a levegő nyers, barátságtalan. Délelőtt indult neki. A gyermeket vastag kendőbe bónyálta, vállára lökte a nagy szürke szumánt. Az eső perceget inkább köd volt, mint eső. Északi szél terelte kibontott ostorral a fellegeket odafönt, és nyögtek a fenyők. Az ajtót betámasztotta, elébetette a söprűt, A tehén elé lökött egy jóvilla szénát, és elindult. A kutyát visszazavarta. A gyermek sírt, nyűgös volt, kis szemei lázasan csillogtak. Magához szorította a kendő alatt, és szinte szaladt vele a Sestina oldalán lefele. Nehéz az út ilyenkor a két ághoz, csúszós kövek között, megáradt patakok mentén. Nehéz. Mégis odaért délre. Ferencék az ebédet kanalazták éppen, mikor a kutya kint ugatni kezdett. Eredj, nézd meg! Szólt rá Ferenc a nagyobbik fiára. Az fölkelt és kinézett az ablakon. Az asszony van itt, mondta, mikor visszafordult, és egy kis izgalom volt a hangjában. Így mondta, az asszony, és nem egy asszony. És abban a pillanatban szinte egyszerre tette le mindenki a kanalat. Ferenc a fiát nézte, aki az ablaknál állott és kifelé lesett. A sovány szigorú asszony Ferencre bámult, megdöbbenve és leplezetten fölháborodással az arcán. A többi gyermek kíváncsi ijedelemmel bámulta, hol az anyját, hol az apját. Ide jön, szólalt meg újra a fiú az ablaknál. Ide! Csattant fel az asszony hangja ellenségesen. Ide! Ferenc lassan fölkelt az asztal mellől, és az ajtó felé indult. Be ne hívja ide a házamba, be ne hívja! Sziszegte az asszony, és a szeme villogott. Oka van annak, ha idejön, ebben az időben, mondta Ferenc csöndes, nyugodt hangon, és már nyitotta is az ajtót. Vizes erdőszag lebbent be a konyhába, és már látni lehetett a komárnyiki asszonyt, ahogy éppen föllépett a tornácra. A szumán ázott galériát lerázta a fejről, és a hátra csúszott kendő megmutatta csillogó szőkehaját, ahogy vastag fonatban a fejére tekerődzött, mint valami furcsa ezüst kígyó. Nem állt meg a tornácon, csak éppen a csepegő szumánt akasztotta föl az ajtó melletti szögre. Beteg a gyermek, mondta, és Ferenc elé lépett. Szeme nagy volt és ijedt, és aggódó reménykedés csillogott benne, ahogy az emberre nézett. Ekkor meglátta Ferenc mögött a többieket. Jó napot, köszönt bátortalanul. Adjon Isten, felelte Ferenc, gyere be! Más nem fogadta a köszönést. A gyermekek tátott szájjal riadtan bámultak, az asszony szikáran át és ellenségesen és két kezét a csípőjére tette. Kigöngyölte a gyermeket a nagykendőből. Forrósága van, látszik, mondta Ferenc esetlenül, és a gyermek fölé hajolt. Igen, már tegnap előtt óta nem értek hozzá eleget, maguknak már több gyermekük volt talán, megmondják, hogy mit. Ferenc hátra nézett a feleségére. Terka lelkem. A szikár csontos asszony haragosan harapta össze a száját, és elfordult. Gyere már, nézd meg! Hirtelen elvörösödött az arca. Gyere már, hogy Istenen ne legyen a fejednek, mert úgy hozzá csújtok, hallod-e? A méhészné indulatosan fordult meg a sarka körül, és gyors léptekkel odament hozzájuk. Erélyes mozdulattal nyúlt a gyermek után, az asszony önkéntelenül féltéssel szorította magához, és kezét védőleg elibe tartotta. Mi az? Förmet rá szigorúan a méhészné, és a hangjában ellenséges harag feszült. Adod vagy nem adod? Mit akarsz hát? Add oda, szólt csöndesen Ferenc. Egy pillantást vetett az ember nyugodt barátságos arcára, aztán átnyújtotta a gyermeket a másik asszonynak. Az elkapta, az asztalra tette szinte durván, mint egy csomagot, és bontogatni kezdte. Az ajka megrándult. Minek az ilyennek gyermek? Tohogott magába bosszúsan, aztán kopogó katonás léptekkel átment a másik szobába. Hosszasan matatott, ott hallani lehetett, ahogy szekrényt nyitogat, fiókokat húzgál, és Ferenc állt a szoba közepén, és nem mert az asszonyra nézni. Ülj le, szólt oda neki halkan. Körülnézett, aztán leült a fal melletti padra. A fiúk egyenként kisompolyogtak. Csak a legidősebb leányka maradt az asztal mellett, és a gyermeket bámulta. Az asszony visszajött, vastag fehér rongy volt a kezében, nem nézett senkire, a gyermekhez ment, és ügyes kezekkel becsavarta a rongyba. Amikor elkészült, Ferenchez fordult. Fagyas ruhát tettem a mellire, mondotta éles pattogó hangon. Fél nap múltával föl kell újítani, itt van hozzá a fagyú. Kötény a zsebéből előhúzott egy papírba csomagolt valamit, és az asztalra lökte. Vízzel nem szabad hozzáérni, amíg a forrósága nem szűnik. Persze, ahelyett, hogy az anyja mellette üljön, összeáll az urakkal, és fölköltözik az erdőkbe. Nem gyermekvaló az ilyennek, hanem... Jaj, Isten, bocsáss meg, jaj, mit mondtam, hogy mi. Azzal rá se nézett az asszonyra, csak visszarobogott a belső szobába, és becsapta maga mögött az ajtót. Az asszony fölkelt a padról, és a gyermekhez ment. Karjába vette, és begöngyölte újra a nagykendőbe. Ferenc zavartan topogott mellette, és a leányka ilyet szemekkel nézte. Köszönöm, hogy segítettek rajta, mondta halkam, és Ferencre nézett. Ferenc elvörösödve kezdett köhögni. Ilyen a természete, tudod, nem kell úgy venni, jó szíve van azért. Az asszony nem szólt, kilépett a nyitott konyhaajtón, és magára vette az ázott szumát. Isten megáldja, Ferenc bácsi, és még egyszer nagyon köszönöm. Talán majd meg is tudom hálálni egyszer. Ne beszélj már így, hát jó asszony ő, tudod, csak Isten megáldja, Ferenc bácsi. És már ment. Az ember zavartan nézett utána a küszöbről, a kutya vakkantott a láncon, fönt a kéták fölött a gerincen suhogtak a fenyők, hószaga volt a szélnek. Sietve ment, egyszer se nézett vissza. Mire a Szesztina torkához ért, megindult a szél a patakon is. Északról jött, fölfele a szalárdon. Karmos szél volt, gonosz sziszegésű. Megfütyöltette a sziklákat, a patak zúgását meg fölkapta, és labdázott vele. Sietve kapaszkodott fölfele, mire a bükköst elérte, már hó csapódott az arcába. Ha éles kis acélszálak úsztak volna a levegőbe, szinte vízszintesen vágta a szél a havat be az überbe. Recsegtek a fák, csikorogtak, madár állat nem mozdult sehol. Érezte, hogy sietnie kell. Szinte szaladt már fölfele a hegyen, valahol mögötte nagyot roppant, és ledőlt egy fa. Vissza se nézett rá. Zavaros visszaladt a kövek között, néha bokáig gázolt benne. Nem volt ideje kerülgetni, sietnie kellett, sietnie. Hirtelen sötét lett. A felhők hasoncsúszva bukfenceztek át a gerinceken. Kékes-feketék voltak, lomposak, nagyok. A plájról lehallatszott a fenyők jajgatása. A szél valahonnan fölkapott egy madarat, fekete madár volt, varjú vagy holló, fölkapta magasra, megforgatta, leejtette, újra fölkapta, aztán bevágta a fák közé. Az asszony babonásan megborzongott a fekete madártól, és szorosabban ölelte magához a gyermeket. Lihegett a futástól. Izzadság lepte el, szeme riadtan keresett csapást a recsegő fák között. De már sötét volt egészen. Kidőlt fatörzsek leszakadt ágak között botorkált fölfele, egyre sűrűbben sziszegett szeme közé a hó. Mire a tisztásra fölért, Olyan sűrűn havazott már, hogy alig bírta a szemét nyitva tartani. Bugdácsolva menekült a ház felé, sikos volt a gyep, majdnem elesett, de végre ott volt mégis. A kutya nyüsszörögve szökött elő a pajta mellől, és lucskosan ugrálta körül. Szűkült, morgott, mintha mondani akart volna valamit, de az asszony nem is figyelt rá, fázott. Már ott volt az eresz alatt, jó meleg érzés ömlött végig rajta, otthon, tűz, tej, ágy, meleg, otthon. Keze kinyúlt a sötétben a seprű után, hogy elvegye az ajtó elől, de nem lelte meg. A seprű nem volt ott. Csak akkor vette észre, hogy világosság áradt ki az ablakon. Egy pillanatra megtorpant, mint a vad, amikor idegen csapát érez. Hallgatódzott, beszéd moraja szűrődött ki az ajtón. Az ablakra nézett, de vastagon lepte a pára, a hó sziszegbe verte a házfalát, fönt a plájon süvöltöttek a fenyők. Elszántan nyomta be az ajtót, párás, condraszagú meleg omlott az arcába, a mécses lobogni kezdett, csak annyit látott, hogy a szoba tele van emberrel, és gyorsan behúzta maga mögött az ajtót, bent volt, csak akkor nézett körül. A ház tele volt emberrel, gőzölgő, vizes szumánokkal, ázott bocskorokkal. 8 embert számlált meg hirtelen. Valamennyien őt nézték gúnyos, vigyorgó arcokkal, 2 azonnal megismert közöttük, egyik, aki közbül ült az asztalnál ingújban, magos, kékszemű, szőkeszakállú ember, másik a sebb helyes. A többit nem látta még soha. Na, hazajöttél, kis ringyó, mordult fel elsőnek egy kis fekete, mocskos képű ember. Remélem, örvendesz az előkelő vendégeknek. A többiek fölröhögtek. Csak az asztalnál ülő nem nevetett velük, hanem átható kék szemével mereven az arcába nézett. Az asszony egy pillanatra megtorpant, aztán fölvetette a fejét és előbbre lépett. Egyedül vagy? Kérdezte egy másik. Nem, válaszolta nyugodtan, és a gyermeket kibontotta a kendőből. Az ember falhoz támasztott puskája után kapott. Ki van még kin? Kérdezte fenyegetően. Testvéred. Ki? Az ördög. Nehányan röhögni kezdtek, a másik folytottan szitkozódott, és puskáját visszatámasztotta a falhoz. Az asszony ez alatt kiszedte a gyermeket az ázott kendőből, és az asztalra tette. Az asztalon nehány üveg volt, és pohár, azokat félretolta. Megittük a szeretőt pálinkáját, mondta az asztalnál ülő szőke szakállás. Fulladjatok meg tőle. Nehányan fölmordultak, az egyik odalépett, s rátette a kezét a vállára. Adod még lejjebb is, babám, adod még lejjebb. Az asszony türelmetlenül rázta le válláról az ember kezét. Eredj a nyavajába! Hát nem látod, hogy dolgom van a gyermekkel? Mi? Röhögött durván a másik. Bántja finnyás orrodat a parasztszag! A gyermekkel van dolgod, azt mondod? Ezzel az úri fattyúval? Adlám hát! Milyen gyereket csinálnak az urak? Nagy szőrös kezével kinyúlt a gyermek felé, elkapta, fölemelte az asztalról, a gyermek visítani kezdett. Kigyúlt arccal ugrott neki az asszony az embernek. Teszed le, te disznó, teszed le! Miért? Röhögött a prepegyit. Sze olyan gyerek ez is, mint a többi. Ha, kakás ez te! Hát az úrifajta is olyan színűt csinál, mint a paraszt. A többiek röhögtek, valamelyik oda kiáltott. Ne bánd, csinálunk helyette másikat. Az asszony szemei zölden villogtak, ujjai begörbültek, mint a hiúz karmai, ahogy rávetette magát a prepegyitre. Szempillantás alatt kiszedte kezéből a gyermeket. A gyermek visított, ahogy kifért a torkán. Nem szégyeled magad, pöj! Ha még egyszer a gyermekhez nyúl valamelyik, te kikaparom a szemét, te ökör, bivaj, nem látod, hogy beteg! Ettől megcsöndesedtek az emberek is.